Szeretném, hogyha együtt meg tudnánk nézni a Rómaiakhoz írott levél 12. fejezetét, és az első két verse lenne az alap, amiről beszélnénk. Római levél, 12. fejezet, első két verse. Múltkor beszéltünk ilyenekről, hogy Isten jelen, Isten dicsősége, mint a dinamit, ugye, berobban. Hát most szeretnék az éghető anyagokról beszélni, hogy ahhoz, hogy legyen tűz, az kellenek az éghető anyagok. Nyugi, a tüzet Isten adja, nekünk csak az éghető anyagot kell hozzá biztosítani. És tudjátok, hogy amikor Istennek áldoztak, vagy ha nem tudtátok, vagy nem tudjátok, akkor én elmondom, hogy tudjátok, az Ószövetségben az volt, hogy megépítették az oltárokat, és az oltáron el kellett égetni, el kellett füstölögtetni azokat a dolgokat, amiket feltettek, az áldozati állatokat, akkor voltak illatszerek, füstölő vagy illatáldozati oltár, de elégették mindig. Úgyhogy innen jön ez, hogy hát oda kell tenni az éghető anyagokat Isten elé. Ezt mondja nekünk a Szentlélek Pál apostol által. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Tehát itt miről beszél Pál? Arról beszél, hogy figyeljetek, Isten irgalmára kérlek benneteket. A könyörület, az irgalomra, arra a szeretetre, ami Istenben van, ha látjátok ezt, erre kérlek benneteket most, amíg van rá lehetőség és esély. Isten irgalmára kérlek tehát benneteket. Gondolkozzatok, gondoljátok végig, amit mondok, és változtassatok dolgon, és változzatok meg. Sőt, ha úgy tetszik, nézd, azt mondja, Isten irgalmára kérlek benneteket, testvéreim! Itt nem is arról van szó, hogy nem hívők felé evangélizál, és azt mondja, hogy hát térjetek meg a bűnös életvitelből, hanem hívő embereknek, mondja, hogy testvéreim, akiket ugyan úgy Isten örökbe fogadott, Isten gyermekei lettünk, Jézus Krisztus által, és van egy mennyei édesapánk, Isten szeretetén, Isten irgalmára kérlek benneteket, hogy szánjátok oda, mint egy áldozati ajándék, mint egy áldozat, tegyétek oda, Isten elé azt, amit Isten kér. Add meg Istennek, ami Istené, és a császárnak, ami a császári. Istennek nem a pénzed, az adód, a 10%, a tized, meg ezek kellenek. Istennek a szíved, az életed, az egész, ami vagy, az kell. És ezt mondja, hogy okos Isten tiszteletként tegyétek ezt. Tehát szeretnéd az, hogy okos Isten tisztelet legyen. Mit jelent ez a két szó? Kezdjük az Isten tisztelettel. Az Isten tisztelet az a hely, az az alkalom, amikor Isten dicsőséges jelenléte megjelenik, és betölti az egészet. És olyan módon, amit még eddig el se tudtál gondolni. Ilyenfajta Isten tiszteletről beszélünk. Hadd olvassak egy részt a Bibliából, az Ószövetségből, Krónikák második könyvéből, a 7. fejezetből. Kettő Krónika 7, 1-től 6-ig olvasom most csak ezt a részt. Akkor befejezte Salamon a templom építését, és utána elkezdte az imádkozást, fel akarta avatni a nagy templomát Istennek, hogy ott legyen az Isten tisztelet. Még nem kezdték el, hálát adott, és most kezdődött volna. Tehát kezdődj már, testvérek, álljunk föl, imádkozzunk, és kezdjük meg az Isten tiszteletünket. Idáig jutunk el, és ezt olvasok, amikor befejezte Salamon az imádkozást, tűz szállt alá az égből, és megemésztette az égő áldozatot, és véres áldozatokat, az Úr dicsősége pedig betöltötte a templomot. Nem emberek gyújtották a tüzet, hanem Isten adott rá választ, hogy ez neki kedves, ő elfogadja, ő ezeket tűzbe tudja hozni. Igen! És Isten dicsősége betöltötte a templomot. A papok nem tudtak bemenni az Úr házába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. Izrael fiai minnyáján látták, amikor leszáll a tűz és az Úr dicsősége a templomra, ezért arcukkal a földet érintve letérdeltek a kőpadlóra, imádták és magasztalták az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete. Azután a király és az egész nép áldozatokat mutatott be az úrnak, Salamon király 22 000 marhát és 120 000 juhot mutatott be véres áldozatul. Így avatta fel az Isten házát a király és az egész nép. A papok pedig szolgálatába álltak, a léviták is az úr minden hangszerével, amelyet Dávid király készített, hogy magasztalják az urat, mert örökké tart szeretete. Miközben ők előadták Dávid dicséretét, a papok velük szemben trombitálták, az egész Izrael pedig ott állt. És így szentelte föl Salamon a templomot. Tehát ez egy félelmetes kép, értitek? Mert nekem félelmetesen pozitív, hogy ez az igazi Isten tisztelet, hogy készülünk mi arra, hogy megcsináljuk azt, amit Isten kér tőlünk, amit Isten vár tőlünk, szent összegyülekezésbe legyünk, igen, készítjük a szívünket, szeretnénk hallani Isten szavát, imádságos szívvel jövünk Isten tiszteletre, igen, törekszünk arra, hogy pontosan megérkezzünk, törekszünk arra, hogy a kapcsolatot, a szeretetet is építjük egymással, igen. Előkészítették a véres áldozatot, az égő áldozatot, előkészültek a hangszeresek, a léviták, hogy kezdjük a dicséretet, készült a pap prédikációjával, mindennel, és a kezdő imádság után Isten azt mondta, gyerekek, megmutatom, milyen az Isten tisztelet. És leszállt a jelenléte. És a pap azt mondta, hogy te jó, igen, már nem tudok prédikálni. El is felgettem, miről akartam beszélni, itt van Isten dicsősége. Egy akkordot nem találtak volna el a zenészek, azt tudtik. Érted? Nem is fogtak bele. És mindenki leborult Isten előtt, és imádta Istent. Egy olyan élmény, most bocsánat, ez lesz, egy olyan élmény volt nekik, egy olyan élő jelenlét, hogy nem azt nézték, hogy mit csinál a másik, hanem mindenki személyesen leborult Isten elé, és az ő személyes Istennel való kapcsolat, az ő hite elkezdett megerősödni és épülni. És azt mondják, hogy itt van Isten jelenléte. És az Isten jelenlétében léve azt mondták, hogy amiket Isten adott, akkor azt adjuk oda neki. És jön a tömérdek, 120 000, meg milyen számok, te jó ég, kimondani is nehéz, gondolj bele, ennyi állatot, tehát az hány napig tartott, azt mondja a Biblia, hogy 7 napig csinálták. De vágják a nyakát, vágják a nyakát, kivéreztetik, teszik az oltát, gyújtják, meg minden, gondolj bele. Ez azt jelenti, hogy tényleg áldozatot hoztak. Az kemény fizikai meló volt, azért azt meg kell keresni, érted? Fel kell nevelni, oda kellett vinni, meg kellett csinálni, és nem fáradtak el benne. Szóval ez Isten jelenléte. Ez egy okos Isten tisztelet. Hát ami nem egy program, sajnos az a baj, hogy ma már a kereszténységet legtöbbször úgy érjük, hogy ilyen programok vannak, nem? Imaóra, Isten tisztelet, házi csoport, nem tudom micsoda. És akkor elmegyünk a programokra, és elhitetik velünk, hogy a programokon részt veszünk, akkor mi keresztények vagyunk. De nem vagyunk attól keresztények. Ez olyan, hogyha attól lennél házas, hogy elmész ilyen házassági tanácsadásokra. Meg nem tudom, mire. Érted? Meg kötelező randi be van írva, csütörtökön este. És akkor elmész kötelező randira. Attól nem leszel házas, vagy hát lehetsz formálisan, csak a tartalma nem lesz benne. Érted? Ugyanígy. Tehát tartalmilag attól még senki nem lett hívővé vagy keresztényé, hogy a programokat kitölti, vagy betölti, vagy nem tudom, vagy letölti a telefonjára, vagy a számítógépére. Tehát ettől még nem lett hívő. Attól lett hívő, hogy őszinte szívvel elment keresni Istent, és Isten válaszolt a keresésre, és azt mondta, hogy itt vagyok. Hát aki keres, azt talál. Húcs, és megjelent Isten jelenléte. Az okos Isten tisztelet az 7/24. A 7 napján 24 órában működik. Érted? Isten jelenlétében. Nem is lépek ki onnan. Minek lépnék ki? Nem? Vannak ismerőseim, minden reggel fölveszem a megigazoláspánciát, az üdvösségséget, az ízét. Hát, mi le sem veszem? Erre mondta valaki viccesen, aztán Woody Allen, hogy minden nap új alsógatyát húzok föl. Vasárnap már 7 van rajtam. Tehát érted, hogy minden nap fölveszem az üdvösség sisakját. Ekkora fejem van, mert a 20-at tettem föl. Én le sem veszem. Érted? Isten tisztelet. Persze van egy különleges alkalmunk, amikor együtt vagyunk. De az okos Isten tisztelet az ezt jelenti. az életem minden napján, minden percében, szünet nélkül, bármikor mehetek Istenhez, bármikor imádkozhatok hozzá, bármikor hálát adhatok, kérhetek tőle, bármikor elővehetem a Bibliát és olvashatom. Ja, van egy ilyen vicc is erről, hogy két zsidó elmegy a rabbihoz, és akkor vitatkoznak, mondja Klein, hogy olvasom a Tórát, rágyújthatok? Jaj, fiam, nem gyújthatsz rá, hát az Isten káromlás, hát a Tórát káromlat, hát ráhullik a hamu, meg befüstödik, nem szabad, hát ha olvasod a Tórát, nem szabad rágyújtani. Nem szabad inni, nem szabad enni fölötte. Jó. Maradnak egy kicsit csöndben, vannak egy pár percig, mire megkérdezi Grün, azt mondja, de rabbi, amikor pont eszek, éhes vagyok, és eszembe jut, hogy szeretném olvasni a Tórát. Lehet olvasni a Tórát? Persze, fiam, a Tórát mindig lehet olvasni. Hát attól függ, hogy veszed, érted? Hogy ugyanaz, hát végig is ott van a kaja. Csak hogy mit, miért, hogyan, stb. Én azért jövök Isten tisztelt, értek, hogy találkozzak erősebben Isten jelenlétével. Találkozzunk, és egymás hite által bátorodjunk. Elmentem szolgálni Nagyváradra, és föltöltődve jöttem haza. Annyi mindent kaptam az ott levő embertől, legfőképp az Úr Jézustól, rajtuk keresztül is. Nagyon nagy élmény volt nekem. Tehát Isten dicsősége betölti a templomot. Értitek? Ha odaszálljuk az életünket, akkor Isten kész az betölteni. Mint okos Isten tisztelet. Erre kérlek benneteket, testvéreim. Szálljátok oda az életeteket. Egy Isten tiszteleti hely, ahol Istent tisztelem, ami Istennek van oda szentelve, elkülönítve, alárendelve, átadva neki az irányítás. Érted? És akkor Isten tisztelet lesz minden dolog, amit teszek. Elmegyek munkába, és az is Isten tisztelet. Mert kiválóan végzem a munkámat, és az is Jézus Krisztus dicsőíti majd. Középkorban volt egy ilyen gondolkodás, hogy a bunkó paraszt, az nem szolgálhatja Isten dicsőségét, disznóganéjjal a gumicsizmája, akkor még nem volt gumicsizma, hanem nem lehet. Csak azt szolgálja Isten dicsőségét, aki kolostorba vonul, egész nap zümmög, meg mormolja a zsolozsmát, meg minden egyéb, pattogtatja a kis füzért. Ugye? Ez volt. Hát ők az igaziak, a klérus, meg a laikus, a többiek, ami nem értenek hozzá. A Biblia ezt soha nem mondta. Azt mondta, hogy figyeljetek, Isten dicsősége, Isten tisztelet lehet az egész életem. Minden! Érted, hogy Isten szerint működik. És van egy jó hírem. Ha Isten tisztelt az egész életed, akkor Isten dicsőséges jelenléte betölti az életed minden részét. A házas életem, a szexualitásom is szolgálhatja Isten dicsőségét. És lehet áldott. És jó. Értitek? Minden. A munkám. Még az, hogy elalszok és lefekszek, még az is Isten dicsőségét szolgál, képzétek el. Regenerálok a szervezetem, kipihenlezek másnap. Isten szól hozzám este. Akit szeret az Úr, ugye álmában is ad eleget. Azoknak is, akik Isten tisztelten alszanak. Azoknak is persze, de ez inkább azokra vonatkozik, akik békességben fekszem le, és el is alszom, mert az Úr az én Istenem, vele vagyok, minden nap benne bízok. Ugye? Minden Isten dicsőségét szolgálja. Amikor eszem, Isten dicsőségét szolgálja, hálát adva eszem. Hallottam egy példát, és ez nagyon szíven ütött engem pénteken, amit hallottam. Egy baráti beszélgetésben beszéltünk Zimányi Józsefről, egy református lelkészről, akit deportáltak, elvittek táborba, gulágba, és bácsi, ő maga mondja, hogy ezt mondta előtte, hogy mondta a feleség, hogy menjen ki a babakocsival a gyerekkel. Asszony dolga, nem fog tologatni babakocsi, nincs ideje erre. Akkor levágta a kenyeret, levágta a héját, kidobta a héját, megette a belsét, és mondja a feleség, hogy hát ez pazarlás. Én keresem rá pénzt, én vagyok a kenyerkereső, azt teszem, amit akarok. Na a gulágon, amikor mínusz 10 fokba tolta mezitláb a vas ilyen talicskát telekővel, akkor eszébe jutott, hogy de jó lett volna inkább a gyerekét tologatni. amikor ott dugdosták el a kenyérhajakat, hogy életben maradjanak, akkor eszébe jutott, hogy én keresem rá a pénzt. Azt teszem, amit akarok. Isten, hogy megváltoztatta, értetek a hozzáállását ebbe. Mindent lehet Isten dicsőségére tenni. Csak az Isten dicsősége ott kezdődik, hogy a sorrend az soha nem fordul meg. Semmi nem lesz fontosabb, mint Isten. Még a családom sem. Még a karrier, még a szolgálatom sem. És semmi más. Érted? A programok sem. Még ha keresztény gyülekezeti programok, akkor sem. És fontos nekem is, keresem Isten jelenlétét. Tudod miért? Mert Isten jelenléte élet. Betölt élettel, energizál, olyan, mint egy tűz, berobban, mint a motornál, és be tud indulni az autó. És van erő benne, és tud húzni, tud előre vinni. Értitek? Na ez az. Ez az, amiért, ez az okos Isten tisztelet, amit nekünk gyakorolni kell. És legyen ez egy okos, egy bölcs, egy megfontolt Isten tisztelet. Nem egy hiávoló, olyan random, össze-vissza. Tehát az sokáig nem működik. Isten látja azt, a tudatlanság idejét elnézi. A kisgyerekkort Isten elnézi. Tehát látja ezt az egészet. Tehát ugye senki nem botránkozik meg azon, hogy egy egyéves kisgyerek még nem teljesen szobatiszta, vagy nem szobatiszta, hogy nem képes összefüggő mondatokba beszélni. Ezen senki nem botránkozik meg, igaz? De az már elég kellemetlen és probléma, hogyha elvileg egészséges, és 20 évesen még ugyanitt tart. Tehát ugyanezt mondom, hogy nézd az, hogy olvasod a Bibliát, kicsit ezt, kicsit néha kimarad, imádkozol, de hát nem is tudom, hogy kell, mint kell, inkább csak a mi atyánkot mondom, a biztonság kedvéért. Ez nagyon jó, ez ilyen gyerek, gyermeki hit, és gyermeki szint. És ezzel ebben lehet növekedni. De az már utána nem jó, hogy te, hát, elővettem a mai ígét, és olvastam egy fél mondat ígét, meg egy pár gondolatot. Hát az, azt a papírt, azt máshogy is lehet használni, csak elmondom. Lehet. Körülbelül annyit ér. Ez. Random kinyitom a Bibliát, ahol kinyílik, olvasok két ige verset. Ez megrekedés. Érted? Nem ezt mondja Isten, kezd el olvasni. Isten ki fogja jelenteni. Azt, hogy minden nap előveszem a Bibliát, mert érzem ennek a súlyát, fontosságát. Azt, hogy merek imádkozni, mert nekem szükségem van Isten jelenlétére. Isten bölcsebb, mint én. Isten jobban látja a jövőmet, mint én. Isten tud arra a napra pontos kijelentést, erőt, bölcsességet adni, hogy túlmenjek minden nehézségen. És Isten meg fogja adni, higgyétek el. Okos Isten tisztelet, gondoljátok végig, legyen ez értelmes, legyen ez egy kicsit úgy mondhatom, hogy lehet tervezett is. Legyen a napodban olyan idő, amit elkülönítesz, és egy picit Istennel töltesz. Mert a város zajában, meg a munka pörgésében, persze ott is ott van Isten, csak lehet, hogy nem tudod úgy megérteni Isten üzenetét személyesen neked, de amikor van egy pici időd, vagy reggel, vagy este, akár valakinek ebédszünetben, egy picit elvon, és kicsit előveszi a Bibliát, és elkezdi olvasni. Pár mondatban imádkozik őszintén Istenhez, és megfogalmazza. Ez okos istentisztelet, ez bölcs istentisztelet, érted? Ez megfontolt dolog. Nem pörgetem túl magam, de nem is vagyok lusta. Ez okos istentisztelet. Hogy nem fullasztom le a kocsit, meg nem is bőgetem ott az... Úta jó ég. Mi csak kettesbe vagyunk, és már ötösbe kellene tegye. Érted? Van ilyen kétféle keresztény vannak. Váltsál már vissza. Mindig négyesbe megyünk. Húszal. Érted? És lefullad a kocsi, és azt mondja, nekem nem megy. Én megpróbáltam a kereszténységet. Nekem nem megy. Persze öregem, mert kicsit oda kéne volna lépni, tudod, és kicsit úgy oda tenni magadat. Isten oltára, és jött volna Isten jelenléte, és beindított volna. És a készlet, hogy húz ez, te jó ég. Ha 50 estában, akkor lassítok. Érted? Meg a másik is igaz, aki és egyszer csak pattan az égszíj. Rossz esetben egy ér a szívébe, vagy az agyába, és béna lesz, vagy meghal. Ez se biztos, hogy Isten dicsőségét szolgálja, aki azért túlterhelésből jut ide. Érted? Lehet, hogy neki meg azt kell, hogy váltsál egy kicsit. Legyél bölcs, legyél okos, ne pörgess túl magad. Vegyél vissza a fordulatszámból. Isten hosszú távfutásra hívott el, nem sprintre. Érted? Nem sprint az életünk reménység szerint. Hosszú távfutás. Szeretnénk ezt bölcsen élni. De pont annyira értékes az életünk, hogy egyetlen egy napot sem lehet elpazarolni belőle. Értitek? Minden nap annyira értékes és fontos, hogy ebből nem hagyhatom ki Istent. Ez nem mehet a kukába. Horváth Csárlénak van egy ilyen éneke, hogy ugye, még pár nap az ördögé. Nem! Hallgatom ezt a rádióba, és eszembe jött, hogy vajon nekem a mai napom, meg a tegnap előtti, az olyan kié volt az a nap, érted? Ha a végén húzok egy egyenletet. Volt értelme? Ott volt benne Isten léte? Vitt előre? Tudtam segíteni esetleg másoknak? Vagy Isten jelenléte formált? Vagy tényleg nem mondta, hogy... És volt olyan nap, és nem akarok hazudni, volt olyan, amikor végigoltam, hát ennek a mai napnak nem volt semmi értelme. Nem csináltam semmit. Nem jött össze semmi. Tök béna volt. Érted? És szégyenkeznek, hogy ezt tényleg átadtam az ördögnek. Miért? Egy okos Isten tisztelet oda kéne szálljam. Az egész egyetemet Istennek. Mint okos Isten tisztelet. Kérlek benneteket, testvéreim. Pál apostol, figyelj, parancsba is adhatná. Vagy Isten parancsba adhatná. Mégis Isten kér. Érted? És azt mondja Isten, hogy kérlek benneteket. Béküljetek meg Isten. Kérlek benneteket Isten irgalmára. Okos Isten tiszteletként szálljátok oda a testeteket. Itt a szóban szerepel nem a szárk, nem a hústest, hanem ez a testi valót jelenti. Nem a húsodat, meg az egészet, tehát nem azt kell csinálni, hogy akkor vágdos magad, mint ahogy a pogányok szokták, más egyéb, tehát Isten bencs. Azt jelenti, hogy az egész testi valódat, ahogy vagy, amíg itt vagy a Földön, ebbe a testi valóba, a szánd oda Istennek. Tedd oda Isten kezébe. James Eliot azt mondja, hogy bölcs az az ember, aki odaadja Istennek azt, amit úgyse tarthat meg. Hogy az, akitől viszont senki nem veheti el, ő majd megőrizze. Értitek ezt a gondolatot? Hogy ha úgyse tudom megtartani az életemet, úgyse tudom irányítani, akkor miért ne adjam oda az örökkévaló Istennek, az én mennyi édes atyámnak, az én megváltó Krisztusomnak, aki kész és képes ezt megőrizni, ahol a rozsda, a moly, a tolvajok nem férhetnek hozzá, ahol biztonságban van, akkor miért nem adom oda? Bolond ember az, aki azt gondolja, hogy megtarthatja azt, amit nem tud megtartani. Érted? És úgy kezeli azt, hogy az az enyém. Az nem a tied. Az nem a tied, barátom. Olyan nehéz dolog ezt, azt mondani Istennek, hogy Isten, te adtad. Legyen a tied. Kitől kapjuk a kisgyermeket? Nem Isten ajándéka az? Hány olyan szülőpár van, akik szeretnének gyereket, és mindent megtesznek, és nem sikerül nekik? Őket megkérdeznéd, ők azt mondják, hogy ez nem természetes dolog, hogy valaki tud szülni, hanem azt mondják, hogy igenis, Istennek ajándéka. Ez egy különleges dolog, és nem mi adjuk az életet, hanem Isten adja az életet. Vagy aki szült már meg olyan csecsemőt, aki meghalt az anyaméhbe, akkor ugyanazt el tudja mondani, hogy megszülte, ott volt a kis test, nem volt benne élet, nem volt benne lélek, nem volt benne szellem. Értitek? De nem természetes dolog ez. Istentől kapjuk. Akkor miért van az, hogy egy csomó szülő kisajátítja magának a gyereket? Sőt, a vállóperbe egymás ellen játssza ki a két szülő, vagy bármi egyéb. Nem Isteni az a gyermek? Értitek? Vagy hogy mondjam, nem tőle kaptuk ajándékba? Nem így kéne gondoskodni róla? Nem így kéne gondolkodni róla? Nem ilyen volt a mi életünk is, hiszen mi is gyermekek vagyunk, valakinek a gyermekei. Nem így kell nekünk is gondolkodni az életünkről? Van egy mennyei édesapánk, aki beengedte, hogy megszülessünk. Sőt, azt is megengedte, hogy nélküle éljünk, ha akarunk. De fölkínálja a lehetőséget Jézus Krisztus által, hogy okos Isten tiszteletként az ő jelenlétébe tudjuk jönni. Mint élő és szent áll, adjuk oda az életünket, a testünket, ezt a földi életünket, a valunkat, ahogy vagyunk, a lelkünket, szellemünket, mindennel. Le tudjuk ezt tenni Istennek? Nagyon nehéz. De azt mondja, átadni az irányítást. Valakinek még az is nehéz, hogy anyósülésre üljön át, és más vezesse a kocsit. És már azt nem bírja. Érted? És itt meg arra van szó, hogy az életed irányítását átadod Istennek. Az életed irányítása az olyan, mint az autóvezető. Ez egy butabb hasonlat lesz. De Isten nem fogja azt mondani, hogy na, üljél át, üljél hátra, én vezetek. Hanem az van, hogy na, akkor legyél figyelmes, csak segítek. Néha rátaposok egy kicsit a fékpedálra, mert majdnem elütöttük ezt a gyalogost. Forduljunk balra, mondom balra, másik balra gondoltam, oké? Okay. Hát Isten néha így szól hozzánk, és tanít minket, hogy eligazodjunk, ugye, az életünkben. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket, élő és szent áldozatul. Mint egy áldozat, egy áldozati odaszánás. Tudod, milyen volt az áldozati odaszánás? Jézus is beszél erről, amikor azt mondja valaki, hogy hát az apjának ennek, hogy nem tudlak megsegíteni, mert ez ugye, ez korban, ez Istennek szánt áldozati ajándék, az olyan volt, hogy azt már nem lehetett onnan visszavenni, amit egyszer odaáldoztak Istennek. Még tovább megyek, a héberbe az a szó, hogy szent vagy áldott, ugyanaz a szó, majdnem, mint az átkozott. Ez tök ugyanaz a szó, csak máshogy ejtik. És a szövegkörnyezetből derül ki, hogy melyik értelmét kell venni. Az átkozott az azt jelenti, hogy el van különítve az ítéletre. Különtették, félretették. A szent az meg azt jelenti, az áldott, hogy Isten számára elkülönítették. Mind a kettő ki van válogatva a közönségesből egy speciális célra. Értitek? És Isten erre hív bennünket, hogy jöjjünk ki élő és szent áldozatként. Adjuk oda, különítsük el az életünket Istennek. Mondjuk az Istenem, itt az életünk, tőled kaptuk, visszaadjuk, itt van. Segíts, hogy tartalmas legyen. Töltsd meg a te jeleniteddel, élettel. Élő és szent áldozat. Na, ez egy nagyon jó, nagyon érdekes dolog, mert mindig azt hittem, hogy élő és szent áldozat, mit jelent az, hogy élő? Hát azt jelenti élő, hogy biosz, ugye, hogy biológiailag él. De mi élünk, hát szálljuk oda az életünket, mint élő áldozat. Nekünk nem kell meghalni, ne vágjuk fel az ereinket, meg kössük fel magunkat, meg legyünk mártírok Jézusot, idelőjetek, lesztek muzulmánok, idelőjetek. Tehát nem ezt kéri Isten, hanem azt mondja, hogy mint élő áldozat. Csak hogy itt az élő, ez a szellemileg élő, ez a zoé szó van itt. Benneteket hív meg, engem hív Isten, hogy mi, akiket Isten jelenléte megelevenített, azt mondja, hogy mi, mint élő emberek, akik szellemileg élünk, akik lelkileg, akik személyes kapcsolatban vagyunk Istennel, mi szánjuk oda az életünket Istennek, mint szent, mint Istennek elkülönített, különleges, tiszta áldozat, amit Jézus megszentelt. Szánjuk oda Istennek! Miért? És akkor jön még itt a többi mondat. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, okos Isten tiszteletként, szánjátok oda a testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Hagyják meg itt is egy kicsit. Nem azt írja, hogy szálljátok oda, mert akkor Isten szeret benneteket. Mert ez nem lenne igaz. Azért nem írja a Biblia. És a Biblia nem ír nem igaz dolgokat. Oké? Okay. Tehát gondoljatok ebbe bele, hogy ez mit jelent. Tehát Isten nem szeret jobban, ha te, mint okos Isten tisztelt, úgy éled az egész életedet. És nem szeret kevésbé, hogy ha te Isten nélkül élsz. A kettő között a különbség az, hogy ebből a szeretetből mennyit tudsz fölfogni, és mennyit tudsz megérezni. Tehát én a fiamat akkor is szeretem, hogyha butaságot sem, és engedetlen nekem, csak nem lelem benne kedvemet. Nem kedves számomra. Nem tudok ennek örülni. Szomorúság ül ki inkább az arcomra, vagy inkább kis neheztelés. Pedig szeretem, csak nem a szeretet. Érted? Ő amikor rám sértődik és befordul, attól szeretem őt, Csak nem látja az arcomat. Nem látja azt, hogy én szeretem őt. Nem jön oda, hogy megsimogassam, vagy jobban legyen, értitek? Mózes ezért imádkozott, Uram, az arcodat hajlásuk, te orcád jöjjön velükbe, köben nem megyünk, semmire nem megyünk, Uram. Lássunk téged, hagyd tudjunk belenézni a szemedbe, Istenem. Mert néha a tekinteted elég, amikor találkozik. Péter találkozik Jézus tekintetével, miután háromszor elárulta őt. És meglátja Jézus szemét, és látja Jézus szemében a fájdalmat, és mégis az irgalmat és a kegyelmet. És Péter könnyekre fagad, és azt mondja, hogy mit tettem, és megbánja a tettét. De nem tudott maradni Isten jelenlétében, elfut onnan. És utána rehabilitálni a helyre kártya Jézus. Külön, szerintem lehet, hogy miatta még megjelenik külön egyszer a Gecsemáné tó mellett is, és mondja, Péter, szeretsz engem, Péter, szeretsz engem. Háromszor. Ahányszor megtagadta. Érted? Mind okos Isten tisztelet, szálljuk oda életünket, mert ez tetszik Istennek. Ebbe Isten kedvét leli. Isten jelenléte olyan módon be fogja tudni tölteni az életünket, hogy érezni fogjuk azt, hogy mit jelent Isten jelenléte. Mit jelent Istennek a hatalma? Mit jelent Istennek a szeretete? Mit jelent Istennek az irgalma, az ő kegyelme? Értitek? Magyarban szoktuk mondani, hogy Isten szerelmére kérlek. Ó, az Isten szerelmére. Hát pont ez az Isten szeretetére, az Isten kegyelme, gondoljál. Hát erre kérlek, ezért tedd meg. Értitek? Isten erre hív bennünket, hogy merjünk ebbe kilépni. Ezt tetszik az Istennek, ebbe tud gyönyörködni Isten. Látod Isten, hogy örül, és ez erőt ad neked. Az Isten előtt való öröm erőt ad nekünk. Ez is jelenti, hogy látjuk Isten arcát. Ez jó. Figyelj, amikor, bocsánat, hogy megint egy személyes példát hozok, amikor van, hogy mit tudom én, levők terhelve, nincs olyan jó napom, és ülök, és ott írogatok a számítógépet, és oda jön hozzám a kisfiam, és elkezdi bohóckodni, és elnevetem magam, akkor fölbátorodik, és akkor tovább folytatja minden, akkor már jót nevetünk a végében, és fejtem, hogy mi a problémám. Érted? Ez bátorítást ad neki, hogy látja, hogy örül. Apa. Hát én hogy ne örülnék annak, amikor lát, vagy hogy ne adna bátorítást, hogy ne adna erőt, hogy ne adna reménységet, amikor látom, hogy ez Istennek tetszik. Ez jó! Ó, akkor, hát dehogy állok meg? Akkor folytatom. Érted? Hogy tudtak emberek győztes harcokat megvívni és győzni? Így látták, hogy az Istennek kedves. Hát Gedeonék, érted? Ebbe voltak ők tojva. Jaj, egy kis agyag korsóval, meg fákjával, meg jaj, 300-an, ilyen sereg ellen. Hát Istennek ez tetszik. Ó, Isten örül, Isten lát, akkor megyünk. Máshogy tudott mártír halált halni Jézusért. Ez az István. Látta, menjetek. Istennek ez kedves, hogy én nem ötök most vissza. Istennek kedves, hogy nem átkozódom, hanem azt kérem, hogy Uram, bocsáss kérlek meg nekik. Segíts már, hogy észhez térjenek. És látta, menjeteket, és mondta, hogy jaj, de jó! És azt mondták, hogy olyan volt az arc, mint egy angyali. Így sugárzott, ragyogott, mint a Mózes, érted? Isten dicsőséges jelenléte. És ott volt egy ember, akiről után olvasunk, és nem véletlenül említi a Biblia, hogy ő már akkor is ott volt, és ezt látta, a Pál apostol, a Saul, ott volt, és végignézte. De ő is találkozott ebben a Jézussal, és akkor azt mondja, hogy oké. Tudom, miért halt meg, vagy miért volt képes meghalni István. És Pál apostolok, nem volt kérdés, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás jelenség. Érted? Ja, találkozott Jézussal. Kérdezem én, nem tudjuk odaadni azt, amit úgyse tudunk megtartani? Oda tenni Isten elé? Nem? De amúgy is Istentől kaptunk. Nem nála lenne a legjobb helyen? Nem tudná megoldani annak a szervizelését, a karbantartását, a gondviselését az életünknek? Nem ott lenne a legjobb helyen? Akkor miért félünk odaadni az életünket Istennek? Testvéreim! Isten irgalmára gondoljatok, az ő irgalmasságára. Ne az ítéletre, ne a keménységre, haragra, most az irgalomra. Így kérlek benneteket, hogy az életetekbe ne legyen olyan terület, ahova nem engedtétek Istent, hogy bejöjjön. az életed egy lakás, akkor a nappaliba, a hálószobába, a fürdőbe, hagyd mehessen be az Úr Jézus. Nyithassa ki azt a szekrényt, ahova bedobáltál mindent. És hagyd tegyen rendet. És igen, tudod, a rendtétel az úgy történt, a feleségem most rendet rakott héten, két nap nem rend volt, őrletes nagy felfordulás az egész lakásban, mert kipakolt. Rendszerezte ezt, hova, ez így, ez úgy, ez amúgy, így, csak azt pakoljuk vissza, ami így van, letegyük, így van. Most, mikor máskor? Hát, na jó. Így kezdődik a rendbetétel, hogy ki kell pakolni. Az néha fáj. Érted, amikor az ember szembesül, és azt mondja, hogy bűnös vagyok, és ki kell pakoljam, érted, a bűneimet, a cuccaimat Isten elé. Az is, ez is itt van. Ez is ott van. Ez nem is emlékszem már rá. Jaj, én azt hittem, hogy ez már rég rendezve van. Mindig nincs rendezve. Hát azért jön ennyire föl elevenen az életembe újra és újra. Mert nincs rendezve. Akkor hozom Isten elé. Kérlek benneteket, testvéreim, okos Isten tiszteletként, szálljátok oda a testeteket élő szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ezzel együtt, és ezzel párhuzamosan ne igazodjatok a világhoz, ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Ne a világi trendeket, meg dolgokat kövessétek. Figyelj, ez ma van, holnap vége. Erre mondta tegnap előtt, és ez nagyon tetszett nekem, hogy ha ma mindenféle ilyen groteszk selfit fölteszünk magunkra a Facebookra, tök vicces, 5 év múlva meg már lehet, hogy nem lesz vicces, meg lehet, hogy szégyenkezni fogsz egy-két kép miatt, meg egy-két beírás miatt. Hát azt még most valahogy le lehet törölni, vagy hát nem biztos, hogy lehet törölni, mert lehet, hogy valaki letöltötte, vagy mit tudom, mit csinált vele. Oké. Van egy barátom, csinált egy akkora tetkót magára, érted, hogy már a fél mellkasa, meg az egyik keze, az teljesen tetoválva van. Nagyon jó, mert most tetszik. És ha nem tetszik, akkor ebben mit fog tudni csinálni? Levágja a kezét? Megnyúzatja a bőrét? Vagy mit fog vele csinálni? Érted? És van egy másik barátom, aki most már szégyelli ezt. A horog kereszteket, meg minden egyebet, amit magára tetováltatott. És nem győzi takargatni. Meg fájdalmas a leszedetés, és nem is lehet teljesen leszedetni. Érted? Mert most ma menő, meg vicces. Pár év múlva nem lesz az. Ma bejöttem volna egy nagy trapézgatyával, ekkora pajesszal, minden. Lehet, hogy kirögtetek volna, hogy te jó, ez hülye. Igen. Ez olyan a válasz. Pedig hát, nem is tudom hány éve, 30 éve, lehet, hogy ez nagy divat volt. Ideig jön ilyen kis spániel hajjal, minden. Láttam ilyen érettségi fotókat egyébként. Hogy akkor az volt a divat. Hát most meg már érted. Nézek ilyen régi filmeket, ilyen 70-es évekbeli filmeket, vagy hogy táncolnak az emberek. Hát hallod, ez már tiszta röhely, ahogy táncolnak. Ez inkább szánalmas. De akkor az menő volt. Tehát figyelj! Ne igazodj a világi trendekhez és tendenciákhoz. Azok el fognak múlni, kedvesen. Ha te mindig meg akarsz felelni annak az elvárásnak, ami ma a korszellemben van, akkor úgy se fogod tudni tartani a lépést, és ez fogja szétpörgetni az életedet. És ezért nem lesz időd semmi másra, és ezért nem lesz okos az Isten tiszteleted, és nem fog működni az Isten tisztelet. Hanem ehelyett, ne igazodj a világhoz, ami most van itt a korszellemhez. Nehez igazítsd az életedet, hanem az örökké való dolgokhoz, amik soha nem fognak megváltozni. Érted? Ma nem divat a házasság. És kit érdekel? A Biblia szerint ez egy fontos érték. Ma nem divat gyereket felvenni. A Biblia azt mondja, hogy ez egy jó dolog. Ma nem divat gyülibe járni. De a Biblia azt mondja, hogy a gyülekezet az igenis fontos. És nem a Biblia kör, meg az imakör, hanem a gyülekezet. Érted? Ma ezt mondják, ne köteleződj el. Ő lesz, hogy a merítkezébe? Az örökkévalóra menjél, mert az örökkévaló soha nem fog megváltozni. És vissza fog jönni a divatba, higgyétek el. Hogy mondjak egy keresztény példát. Az elmúlt pár évben nem lett divatos az igehirdetés. Igehirdetés helyett mindenféle ilyen mentortréningek mentek igehirdetés címén, előadások lettek, pszichológiai témájú előadások mentek Isten tisztelet helyett, alátámasztva egy-két bibliai verssel, néhol igét is tartalmaz, vigyázat, allergén. Tehát ugye ez volt, mert pár embernek ugye viszket tőle a füle, azt mondja a Biblia, és akkor nem akarták, nem viszkessen szegénynek, biztos allergiás az igére, hát akkor ne hirdessük neki az igét, inkább kenegessük mindennel. Ugye a Biblia, hogy nem ezt kell csinálni. Azt mondja a Biblia, hogy nekünk az igét kell hirdetni. Tudod miért? Mert jól elszórakozhatunk egy tréningen, egy vezetői tréningen, mondhatok, tudok nagyon jókat tudok, mondok is. Figyelj, az Úr Jézus mondja, ne félj csak higgy. Higgy magadban. Bíz magadban. Bíz magadban, és Isten is megsegít. Lásd úgy magad, hogy Isten lát. Sikeres ember leszel. Higgy magadban. Higgy abba, hogy Isten meg fog áldani. Higgy abba, hogy sikeres leszel. Mondd ki, vald meg. A szavaknak teremtő erejük van. Gyerünk, kezd el mondani, minden nap imád, mondd el ezt az imád. Mantrázd be. Ugye? Ismerős, esetleg. Ugye, hogy tudok én, csak nem akarok. Ez volt a divat, és most már kezdenek visszatérni az ige hirdetéshez, mert rájöttek, hogy ez nem változtatta meg az emberek életét. Megtöltötte az ibaházakat, megtöltötte a templomokat, megtöltötte a gyülekezeteket, csak nem változtak az életek. Értitek? Ugyanúgy az élettársával élt együtt, ugyanúgy toll- és vajkereskedésből élt, ugye, toll-vajkereskedésből, ez nem változott, ugye, csak felvett egy fehér inget, gallérral, csíkos, kockásba volt, nem csak viccelődök itt, de értedek, hogy mit akarok mondani? Hogy ez nem változtatta meg az embereket. Éppen ezért, tudod, mit mondok neked? Az örökkévaló értékeket keressük, az örökkévaló Istent keressük. Mert ahol ő örökkévaló, mindenki, aki hozzámegy, hozzácsatlakozik, és neki adja az életét, az is örökkévaló. Az is maradandó, és örökre értékes marad. És nem lesz soha értéktelen. Míg ha páran azt is hiszik, azt is mondják rólad, te nem leszel értéktelebb. És örökkévaló leszel, ha átadod az életedet Istennek. Szüzesség. Ez egy érték. Akinek van, annak adatik nagyobb és nagyobb öröm majd a házasságba. Akinek nincs, annak attól sajnos az is elvétetik, amilyen azt gondolta, hogy az övé. Mondja a Biblia. Erre is lehet értelmezni. És ez nem gyerekjátéká. Értitek? Lehet mondani, jaj, de menő. De hogy volt menő? Fájdalommal jár, ha nem Isten szerint van használva. Persze, 10 pár évesen nem látja be az ember. És még 20 pár évesen, és még 30, sőt, még 40, sőt, még 50. Mi kell még? Hogy kérjelek téged, hogy gondolj Isten irgalmára, hogy megjelent Jézus Krisztusban, a helyettünk vállalt áldozatban, és ezért kérlek, hogy okos Isten tisztelet kérni. Szánd oda a testedet, amely tetszik Istennek. Élő és szent áldozatot. És ne a világhoz igazodj, hanem változz meg az értelmed megújulásával. Itt is van egy jó hír. Egy keresztény ember gondolkodik. Isten nem kéri azt, hogy úgy gyere be a templomból, hogy egy felcímkézett befőtes üvegbe hagyd kint kérlek az agyadat, majd kifele visszakaphatod, csak vigyázz ne, hogy a másért, az elég furcsa lenne. Nekem meg tudnál más fejével gondolkodni, mindegy. Szóval, Isten nem ezt kéri, sokan ezt hiszik, nem? A keresztények azok ilyen buta, ilyen nyálcsorkatók és debilek, hogy Jézus, nem ez van. Arról szól, hogy Isten azt mondja, gondolkodj. Mit jelent a gondolkodás? Mérlegelj. Gondold végig. Vedd számításban, minek mekkora súlya van. Isten dicsősége az azt is, hogy annak súlya van. Az annyit nyom alatba, hogyha számításba veszed, akkor kész leszel mindent odaadni érte. Péter odafordul Jézushoz, és mondja, Jézus, tényleg megéri elhagyni mindent? Azt mondja Jézus, igen. Mert nincs senki, aki ezt megtette, hogy ne kapnál vissza a sokszorosát, üldözésekkel együtt, és az eljövendő világban meg az örök életet. Szent Péter, ó, ne hagyta mindent. Ugye, nekem Jézus a legfontosabb. Azt mondja Jézus, és meg fogod tapasztalni, hogy ott lesz Isten áldása rajta. Isten soha senkinek nem maradt az adósa. Higgyétek el. Isten megfizet mindenkinek. Azt szerint, ahogy élt, ahogy gondolkozott, ahogy döntött. Azoknak is, akik oda teszik az életüket Krisztusnak, soha nem feledkezik el ezekről az emberekről. Nem engedi, hogy kenyér kéregető legyen az igaz. Tehát, ha benne bízol, akkor meg fog segíteni. Biztos. És hogyha meg nehéz helyzetbe kerülsz, börtönbe kerülsz, bármi Krisztusért, akkor megad kegyelmet. És akkor meg olyan dicsőséggel fog betölteni, hogy ott a börtön közepében, hogy dicsíted az Urat, mint hogy tette Pál meg Szilász. És lehet, hogy a börtönön megtér. És utána a következő nap, aki téged kínzott az elmúlt 2 hétbe, következő nap ott lesz veled a cellába, és őt is fogják kínálni Krisztusért. Tehát, hogy van ez ma a Kínában, meg volt régen Magyarországon, meg Romániában. Érted? Miért? Mert Isten jelenléte olyan súlyú, hogy azt egyszerűen kár lenne figyelmen kívül, vagy, sőt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Aki figyelmen kívül hagyja Jézus Krisztus áldozatát, jelenlétét, az az örökké valóságban nem tudott lenni Isten mellett. Nem tud. És az Isten nélküli helyre fog kerülni. Amit Isten nem akar. Isten azt kéri, hogy mint okos Isten tisztelt, szálljuk oda az egész életünket neki. Ne igazodjunk a világhoz, hanem változzunk meg, újuljunk meg értelmünk megújulásával. Menjünk oda Istenhez, kérjük már az Urat. Uram, annyi blödség van a fejembe. Segíts már rendet tenni, újíts már meg az értékrendemet, minden egyebet. Érted? Egészség. És Isten segíteni fog. És azt fogod észrevenni, hogy hé, másképp gondolom, hé, visszajött az akaraterem, hé, visszajött az életkedvem, hé, tudok megint előre menni. Isten jelenléte aktivizál, erőt ad, örömöt ad. Ó, ez az. Na akkor, gáz, menjünk. El az Uram. Hú, de jó. Változatok meg értelmedek megújulásával. Miért? Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Megítélés az azt jelenti, hogy el tudod dönteni. Tudod, milyen jó hírem van? Hogy tudsz különbséget tenni a jó és a rossz között. A bal kezed és a jobb kezed között. Tudni fogod, mi a jó és mi a rossz. Sőt, még tovább megyek, mert azt mondom, hogy még egy olyan döntést is meg fogsz tudni hozni, amit Jézus nélkül nem lehet meghozni, a jó és a legjobb közötti döntést. Az, hogy jó és a rossz között, azt még az ember meg tudja néha hozni, de az, hogy mi a jó, és mi a legis-legis legjobb, az csak Isten tudja neked megmutatni. Hosszú távon, ez jó, nem lesz rossz, na, jó. De az, hogy ez mind felett, igen, igen, jó. És látta Isten, hogy minden, amit te nem, de igen, igen, jó. Mert örökké tart szeretete. És mert Isten jó. És elkezdjük dicsérni az Urat. És Isten jelenléte betölti a templomot, az én testemnek a templomát, a gyülekezetet, a házamat, mert én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. És mint élő áldozat, Isten jelenléte ott van az életemben. Ó! Erről beszélek. Értitek? Megítélem, hogy mi az, ami Isten akarata. Hogyan vezet Isten, és értem, hogy hogyan vezet Isten. Kezdem megérteni. Ez egy elmélyült kapcsolatban lehet csak. Egyre jobban elmélyül Isten a kapcsolatom. Egyre jobban értem, mit akar. És meg tudom ítélni, ez jó, ez nem jó. Ez meg még annál is jobb. Ez a legjobb. A legkiválóbb. Ó! Ezzel fölül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Istennek a szeretetét. Ugye kezdődik majd így az 1 Korintus 13, és fejeződik be 1 Korintus 12. Ó! Erről beszélek? Istennek az irgalmára, Istennek a szeretetéről? Megítélhetem, mi az Isten akarata? Mit akar Isten? Mit tervez Isten? Mire alkotott engem? Miért születtem meg? Hova megy a jövőm? Ki ez az út, akinek járhatok? Hé! Meg akarom tudni, mi az Isten akarata? Mi az, ami jó? Ami neki tetsző? Ami örömöt ad? Ami nekem meg erőt? És tökéletes, és teljes, ezt is jelenti. Ahol egy teljes életet tudok élni. És a teljes élet, az nem a pénzről szól, kedvesem, az még nem is az egészségről szól, barátom. hanem arról szól, hogy teljes az életem, mert ott van velem a mindenható Isten, és nem szűkölködöm. Ha a halál völgyében járok is, nem félek, nem rettegek, mert Istenhez tartozom. Az ellenségem lát engem, és én is látom őt, és látó távolságban vagyunk, lőtávolságban vagyunk, de azt terít nekem. És csendes vizekhez vezet, és lecsendesít. És füves legelőkre néha. És aki megismer Jézus, az kijár és bejár, és legelőre talál. Ez a szabadság. Ez. Hát, mint okos Isten tisztelet. Szálljátok oda az életeteket Istennek. Tétek oda áldozatul. És most egy történetet fogok még felolvasni, és szerintem ebből is fogom majd befejezni az egészet. Szeretném, hogyha az ezen egy picit elgondolkodnánk, Mózes első könyve 22-es fejezetét. 1 Mózes 22. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Ő pedig így felállt. Itt vagyok. Az ezek után szerintem akkor megszületett az ígéret gyermeke, Izsák. Sokáig nem lehetett gyermekük. Nagyon-nagyon sokat várt, nagyon sokat szenvedtek a családja, vagy a feleségével. Nem lehet gyerekük. Isten megadta. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ugye, mint élő és szent áldozat. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Bartjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig így felett, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, ott van egy kos. Szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban, oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Aztán így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Egy apa és egy fiú. Nehéz szívvel viszi az apa a fiát, hogy égő és szent és élő áldozatul oda tegye Isten elé. Mert tőle kapta, és hogy volt benne egy hit, hogy Isten valahogy vissza fogja adni. Feltámadáskor, vagy hogy, vagy... Ezt mondja a szolgának, hogy majd visszajövünk. Fiam, gondoskodni fog az Isten. És ez nem kamuszöveg, hogy á, fiam, nyugi, elterelem a gondolatait, majd Isten... Nem, én úgy gondolom, hogy tényleg hit benne. Zsidókhoz írt levélben, a 11. fejezetben olvasuk erről, Ábrahám hitte be, 17-es, 18-as, 19-es vers beszél erről, hogy hitt a föltámadásában Ábrahám, hogy Izsákot Isten képes a halálból is visszahozni, ezért Izsák lett a feltámadás első példaképe. Jézus egyik példaképe, vagy előképe, bocsánat, így mondom, egyik példája, előképe. És mi történik itt? Viszi a fiát, viszi a fát, viszi a tüzet, ott az áldozat, gondolj bele, ezt kéri Isten, élő és szent áldozatként tegyük magunkat oda az oltárra. Te tudnál ennyire megbízni az édesapádban, vagy a mennyi édesapádban, Istenben? Ez a fiú ment. Apám, hol van? Nyugi, fiam. Megköt az édesapám. Föltesz a fára. Én bízok benne, hiszek benne. Ő az én édesapám, mert szeret engem. Én bízok benne. Az életemet is neki köszönhetem. És Isten azt mondta, hogy nézd csak Ábrahám. Állj, ott egy kos. Aztán 2000 év múlva ugyanezen a hegyen megtörténik egy, hogy az édesapa viszi a fiát, a fián ott a fa, mint ahogy Izsákon ott volt a fa, viszi a keresztet, és akkor felhajtják a keresztet, akkor nincs ott a bozótba egy kos, hanem ő lesz az Isten bárány, aki hordozza a világ bűneit. És nincs helyettesítés, hanem ő lesz a helyettesítő áldozat. Jézus Krisztus fog meghalni azért, hogy nekünk életünk legyen. Érted ezt a bizalmat? Érted ezt a hitet? Hogy mi volt Istenben a fia fele? Mi volt a fiúban az atya fele? Mi volt Istenben és a fiúban mi felénk? Atyám, bocsáss meg nekik. Atyám, azokért is imádkozok, akik általuk hinni fognak majd 2000 év után, akár Szegeden. Hát erre kérlek, erre az irgalom, erre a szeretetre kérlek. Szánd oda az életedet, mint egy okos Isten tiszteletet, ami tetszik Istennek, ami kedves Isten őt. Meg fogod látni, hogy mi a jó, hogy lehet teljes az életed. Hogy mi az, ami tényleg Istennek tetsző, ami erőt fog adni. Hát erre kérlek, azt mondja Pál, benneteket, kedves rómaiak, kedves szegediek, akik ma itt vagytok, vagy a szegedi gyülekezetben most itt vagytok, erre kérlek benneteket. Kész vagy-e oda tenni az életedet Isten oltára? Azt az életet, amit tőle kaptál, és úgyse tarthatod meg. Kész vagy-e visszaadni neki, kérni, hogy tegye teljessé? Kész vagy-e azt mondani, hogy igen, az, ahogy a fiát Isten odaáldozta, értem, az nem volt hiába való. Az értem volt. Azért, mert Jézus Krisztus megváltott a bűneimből. És többé én már nem vagyok ugyanaz az ember, mint régen. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és innen új jött létre. Uram, hagy újuljak meg a gondolkodásomban. Hagy lássam így önmagamat. Hagy lássalak így téged. Hagy lássam így a dolgok értékét. Mi az értékes, és mi nem annyira. Hagy tudjam, hogy ki vagyok én. Hagy tudjam, hogy hova tartozok. Istenem, segíts meg! És milyen jó, és megtapasztaltál rám, hogy az Úr a gondviselő. Ez nagyon jó magyar szó. Viseli a gondjaimat, a terheimet, de a gondviselésben benne van a szeretet, a törődés is nekünk ebbe a szóba. Érted? Átvállalja a terheket. Átvállalja a bűnöket. Hadd kérlek benneteket is erre most. Ezen gondolkodjunk el, egy picit maradjunk csendben, Isten előtt, és gondoljuk végig ezt, amiről ma szó volt, hogy nekünk erre most, amit Isten kér, mit kell lépjünk. Szeretnénk Isten dicsőségét az életünkben? Szeretnénk Isten jelenlétét? Szeretnénk azt, hogy formálódjon az életünk, ne legyen betokosodva, ne legyen beragadva, ne legyen kiüresedett vallásosság az életünk? Ne legyen hiába való az életünk, ne legyen Isten szomorító az életünk, legyen teljes az életünk Istennel. Akkor ma el kell döntsük azt, meg holnap után, mindvégig, amíg itt vagyunk, készek vagyunk-e oda tenni az életünket, mint egy áldozatot. Föláldozni a gondolatainkat, a vágyainkat, az elképzeléseinket, álmainkat, oda merjük-e tenni Isten elé. És lesz olyan, amit Isten elvesz, és azt mondja, hogy de jó, hogy ide adtad, mert ez nem lett volna neked jó. És lesz olyan, amit pedig Isten azt mondja, hogy Most megtisztítottam és visszaadom. Gondoljuk végig ezt, amit mond Isten, és kér tőlünk. Szeretnénk ezt átélni? Akkor kész vagy-e áldozatot hozni ezért, és oda tenni az életedet, és átadni Jézus Krisztusnak? Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.